Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a 12-t, ezt mondta nekik az úton. Most fölmegyünk Jeruzsálembe, ott a főpapok és írástudók kezére adják az emberfiát, azok halálra ítélik és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. Akkor odament hozzá az Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Megkérdezte tőle, mit akarsz? Intézd úgy, felelte, hogy két fiam közül az egyik, a jobbod, a másik a balod felül üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Ki tudjuk, felelték. Erre ő így folytatta. Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek atyám szánta. A többi 10 ennek hallatára megneheztelt a két testvérrel. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ez ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért. Eddig az evangélium, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a napi evangélium című műsorunkban. A mostani szakasz, amit itt hallottunk, egyrészt ugye Jézus megjövendőli harmadszor a szenvedését, előtte a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd van, hogy ugye mindenkinek a végén aztán egy dénárt ad, és ugye akik a naphevét viselték, azt gondolták, hogy többet fognak kapni. Ezután a jelenet után pedig a jerikói vakoknak, itt többes számban két jerikói vaknak a meggyógyítása van, akik aztán Jézust bátran követték. Márk evangéliumában ez a jelenet azért úgy van, hogy az apostoloknak, amikor Jézus mondja, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, megjegyzi azt Márk evangélista, hogy félve követték, míg ott a jerikói vak, ott egy vakról van szó, ő pedig bátran követte Jézust, tehát mint egy kicsit kontrasztban, ellentétbe állítja őket. A jövendőlés azért is érdekes, mert a passió majd, amelyik mindegyik evangéliumban megtalálható, tehát mint Máténál, Márknál, Lukácsnál és Jánosnál, és ugye azt mondják, hogy ez a legősibb része az evangéliumnak, amit leírtak, és ezt mind a négy evangélista leírta, hogy itt, ahogyan említi a jövendőlésben Jézus, hogy a főpapok, írástudók kezére adják, aztán halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy azok kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Tehát erre épül tulajdonképpen erre a jövendőlésre az evangéliumnak a passió szerkezete. Tehát tulajdonképpen itt nagyjából a sorrendet is megtapasztaljuk, és arról, hogy előre vetíti egyrészt az evangélista, másrészt Jézus is, hogy mi fog történni vele. És az az érdekes, ahogyan az evangélista kontrasztba állítja, hogy Jézusnak szenvednie kell, hogy meghal, keresztre feszítik. Ez úgy tűnik, hogy a tanítványokat nem nagyon érinti meg, mert épp egy ellenkező kéréssel állnak elő, itt ugye Jakabról és Jánosról van szó, és az édesanyjukról. Sokan mondják hát, hogy a mama talán enyhíteni akarja, hogy talán nem biztos, hogy a két tanítvány akarta volna kérni, hanem hát a mama, az édesanyja, aki hát gondoskodni akar a gyerekeik jó jövőjéről, és ugye leborulva oda mennek, tehát ez nagyon nagy alázatra val, és utána előjönnek a legnagyobb alázatosan, a legnagyobb kéréssel, és az egyik jobbodon, másik balodon, tehát protekció és kiváló hely, és azért megjegyezhetnénk, hogy valószínű, hogy majdnem, hogy fölfogják, hogy Jézusnak az uralma folytatódni fog a föltámadás után, mintha el is hinnék azt, hogy Jézus föltámad majd a halottak közül. Ugye másik evangélium meg azt jegyzi meg, hogy hát nem értették, hogy mit jelent az, hogy Jézus föl fog támadni a halottak közül. És hát Jézus belemegy ebben, na mit akartok? Hát úgy tűnik, mint a keleti ember, amikor társalog és alkuszik, tehát mit akartok, elmondja a mama, másik helyen a fiúk is előadják ezt a kérdést, hogy hát egyikünk jobbodon, másikunk balodon. És Jézus először nem mondja, hogy hát ez lehetetlen ez a kérés, hanem úgy belemegy egy kicsit, hogy na és akkor ki tudjátok-e inni azt a kelyhet. Ugye előtte Jézus a szenvedésről beszél, hogy dicsőségbe csak úgy mehetünk, ha a szenvedés kohóján is átmegyünk. És ekkor hát mit válaszolhatnak, ha már egyszer feltételt szabnak, és ők azt mindenképpen meg akarják szerezni, hát természetesen ki tudjuk inni. És Jézus nagyon érdekes dolgot mond, hogy hát ki is fogjátok inni. Tehát, hogy ti is keresztül fogtok menni a szenvedés kohóján. Ez nagyon sok egzegétában arra enged következtetni, hogy mind a ketten vértanú halált haltak. Ugye az egyházi hagyomány azt mondja, hogy Jakab, ugye ő volt 44-ben kivégeztetik ott Jeruzsálembe, mégpedig azért, hogy a népnek kedvezzen ott az uralkodó. Itt pedig len ugye a másik testvér János, arról az egyházi hagyomány mindig azt mondja, hogy hát nem halt vértanú halált. Ugyanakkor beszélünk például, hogy különböző szenvedéseknek vetették alá, például, hogy forró olajos üstbe akarták ugye őt megfőzni, de ott is ártatlan maradt, és ezért van olyan templom, például Somogyi egyház, a Kaposvári egyházmegyében is, például Béla vár, ahol olajba főtt Szent Jánosként ábrázolják Szent Jánost, benne van egy olajos üstbe. De például egy nagyon neves szentírástudósról Schnakenburg mondja, hogy ebből nem lehet arra következtetni, hogy János vértanú halált halt, vagy korábban meghalt volna, mint ahogyan esetleg ez a jövendőlés feltételezi. És Jézus tulajdonképpen egy nagyon érdekes választ mond, de azt is mondja, egy kicsit lehűti őket, hogy hát azért nincs hatalma. Nem mintha Jézusnak nem lenne hatalma, de valahogyan le akarja őket rázni, és pontosan arról beszél, hogy valószínű, ti uralkodni akartok, hát azért akarjátok ezt a két helyet megszerezni, és akkor azt mondja, egyrészt megjegyzi azt, hogy hát azokat illeti majd, akiknek az atya adja, másrészt pedig megjegyzi, hogy a többi tanítvány ugye megneheztel az Zebedeus fiúkra, a többi 10, tehát a 12 apostol közül, köztük van még nyilván Júdás is, és akkor Jézus látja, hogy itt egy hatalmas konfliktus keletkezik, és akkor azt mondja, hogy hát a világurai azok hatalmaskodnak, éreztetik a hatalmukon, az alattvalóikon. Köztetek azonban ne így legyen, hanem szolgátok legyen, cselédetek legyen az, aki tulajdonképpen első helyre törekszik. És János talán éppen emiatt hozza az utolsó vacsora jelenetét, hogy Jézus valóban szolgál. Megértettétek-e? Ha én, jól mondjátok, hogy úr vagyok, ha én megmostam ugye a ti lábatotokat, akkor nektek is meg kell mosni egymás lábait. És váltságul adjátok, mert az emberfia is így adja oda az életét. Tehát egyfajta vezeklést is ajánl, akár még mások bűneiért itt az üdvözítő, a saját példáját ajánlva nekik. Versengés azonban tényleg jelen van a mindennapjainkban, arról szól, hogy celebek esetében, sportolók, stb. De mondanék egy példát, Balcó Andrástól hallottam, most már nem tudom, hogy személyes beszélgetés, vagy pedig éppen a televízióban nyilatkozta, hogy hát azért, ha például egy indiánt, mondjuk egy amerikai indiánt győzött volna le, és ő állt volna ott mellette a dobogón, akkor azért rossz érzései lettek volna. De hogyha a nagy hatalmasok közül valakit éppen legyőzött, az azért örömmel és büszkeséggel töltött el. Van ennek egy olyan fajta vonatkozása, hogy Isten ugye megígéri a boldogasszonynak, a Máriának tulajdonképpen az öröménekébe, hogy Isten letaszítja a hatalmasokat trónjukról, és fölemeli az alázatosakat. Igazából a verseny nélkül ez a földi élet nehezen működik, tehát nem azt akarja Isten, hogy tulajdonképpen ne küzdjünk, vagy akár a sportban ne vegyünk részt, azonban mégis tudjunk alázatosak lenni, és ne feledjük el, hogy kötelezettségünk van azokkal szemben, akik hátrányosak, akik az életnek a nehéz terheit cipelik, és gondoljunk arra, hogy Isten azt, amit adott nekünk, kiváltságot, például karizmát, tehetséget, azt azért mások javára fordítsuk, és azzal is, mint egy másokat a nyomorúságos helyzetből megváltsunk. Egyébként sportolóknál is nagyon sok szép példája van arra, hogy valaki nagyvonalúan tudja segíteni a rászorulókat és a szegényeket. Az üdvözítő tehát figyelmeztet bennünket, hogy az életünkben a szenvedések jelen lesznek, és csak úgy azokon keresztül mehetünk be az ő dicsőségébe, részesülhetünk abban, amit az őt szeretőknek ígért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.